A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 380. dicséret első versét énekeljük, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Helyünket elfoglalva 398. dicséret mind az 5 versét énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Máté evangéliumának 17. részében, a 24-től 27-ig terjedő versekben olvassuk.
Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle: a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte: mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki: akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem, és érted. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy újra itt lehetünk a te házadban, és itt ünnepelhetünk, itt lehetünk együtt, és köszönjük neked azt, hogy te tanítani akarsz bennünket újra és újra, napról napra. Bocsásd meg, amikor nem figyelünk rád, és mással vagyunk elfoglalva, nem a te akaratoddal, a te szavaddal. Köszönjük, hogy te mégis türelmes vagy, és szólsz hozzánk, kopogtatsz a szívünk ajtaján. Köszönjük, hogy így gondot viselsz ránk, és köszönjük azt, hogy mi is a te fiaidnak neveztethetünk, mi is szabadok lehetünk, és köszönjük, hogy nem a bűn rabjai vagyunk, nem idegenek te számodra, hanem olyan gyermekeid, akikről napról napra gondoskodsz és gondot viselsz ránk. Kérünk most téged, hogy tudjunk rád figyelni, kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, ott, hogy meghalljuk, amit szólni szeretnél hozzánk, és legyünk annak megtartói is. Kérünk, áld meg az ige hallgatóit, az ige szólóját. Légy itt most közöttünk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Kolosse beliekhez írott levelének második részéből, a 14. versből hirdetem nektek. Eltöröltet, tudnillik Jézus, a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg! Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő igéjét, az ő üzenetét. Írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 17. részében, a 26. vers második felében, a következőképpen. Jézus ezt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok. Amen. Kedves testvérek, a Kádár korszak kellős közepén 1972-ben kezdtem meg műegyetemi tanulmányaimat, és az a három ominózus tantárgy, amelyet senki emberfia, aki felsőfokú tanulmányokat végzett, nem tudott elkerülni, a politikai gazdaságtan, a tudományos szocializmus és a marxista-leninista filozófia volt. És mind a mai napig emlékszem a filozófiának egy frappáns megfogalmazására, a szabadság a felismert törvényszerűség. Vaktyúk is talál szemet alapon, ebben az egyben igaza volt ennek a filozófiának, bár ezt én úgy módosítanám, hogy a szabadság Isten felismert akarata. Tehát olyan értelemben a felismert szükségszerűség, hogy Isten felismert akarata. Most az esztendő utolsó vasárnapján, így is mondhatnám, hogy a rendszerváltás 25. évfordulója körül járjuk körbe a szabadság kérdését. Először nézzük meg a történetet, hiszen azért egy kis magyarázatra szorul, aztán beszéljünk a szabadság eredetéről, a szabadság lényegéről és a szabadság áráról. A történet. A Jézus korabeli Izraelben minden 20. életévüket betöltött fiatal embereknek évente fél sekelt, azaz 2 drachmát, másképpen 1 didrachmát kellett templom adóként befizetni. Tehát minden 20 éves és onnantól kezdve fölfelé. Ez a templom adó a templom fenntartására szolgált. Egy kicsit hasonlít a mi egyház fenntartói járulékunkhoz. Ezt az összeget Adár hónapban, tehát valamikor húsvét előtt szedték be, és itt ebben a történetben az adószedők odamentek Péterhez, és megkérdezték tőle, hogy Jézus vajon megfizeti-e a kirót összeget, vagy sem? Ennek a kérdésnek 2 oka lehetett. Egy biztos, hogy abban az évben még sem Jézus, sem Péter nem fizette meg a templomadót. 2 oka lehetett a kérdésnek. Az egyik az, hogy ha Jézus nem fizet, akkor megsérti a törvényt, és ez egy újabb vádpont lehet ellene. De volt egy olyan lehetőség is, hogy papok és rabbik fölmentést igényelhettek a kötelezettség alól, és az adószedők kérdése éppen erre is vonatkozhatott, hogy vajon a ti mesteretek nem akar-e fölmentést az adófizetés alól. Péter azonnal válaszolt, természetesnek tartotta, hogy Jézus mint korának gyermeke, mint becsületes, hívő, izraelita férfi fizetni fog. És valóban Jézus alávetette magát a hatóságnak, bár Péternek elmagyarázta ennek okát, és egy csodával biztosította a véghez vitelt. Péter vesse ki a tengerbe, azaz a genezáreti tóba a horgot, fogja ki a legelső halat, ami a horogra akad, és annak a szájában talál majd egy ezüstpénzt, egy sztátért, amely 2 didrachmának felelt meg, azaz 2 személy adójának az összege volt, és így mondja Jézus Péternek, hogy add oda nekik, érted és értem. És ebben a történetben Jézus kimond egy olyan mondatot, ami túlvezet bennünket az adófizetésen. Túlvezet bennünket a történetnek ahhoz a korhoz kötött mondani valóján, hogy akkor minden férfi embernek külön templomadót kellett fizetni, ami tényleg azt a célt szolgálta, hogy fenntartsák a templomot. Túlvezet, mert egy olyan mondatot mond ki, ami az emberi életnek egy alapvető és egyetemleges kérdése, amikor azt mondja Jézus, hogy akkor tehát a fiak szabadok. Persze ezt lehet úgy is érteni, hogy olyan értelemben szabadok, hogy mentesek a templomadó megfizetése alól, de maga a szó valóban azt jelenti, hogy szabadnak, függetlennek lenni, és ezzel túlmutat Jézus ennek a történetnek a keretein. És éppen ezért a keresztény szabadságról kell most beszélnem. Az első kérdés, ami felmerül, hogy honnan ered ez a szabadság? Tehát a szabadságnak az eredete. Így mondja Jézus, hogy a fiak szabadok. A szabadság eredete tehát abban rejlik, hogy hitáltal Isten gyermekei vagyunk. Mások nem szabadok, de mi azok vagyunk. Tehát az, hogy a fiak szabadok, ebben benne van mind a két oldal. Hogy azok, akik újjászületés által Isten gyermekeivé lettek, azok szabadok. De azok, akik nem, akik még nem megtért hívő emberek, azok nem szabadok. Másokat mindenféle kötöttségek és kötelezettségek terhelnek, bennünket nem. Még a földi királyok is csak az idegenektől szednek vámot vagy adót, nem a fiaiktól, mondja Jézus. Hát még a menny királya. Csodálatos méltóságunk van, királyi nemzet vagyunk, és az Isten által ajándékozott szabadság teljes, még akkor is teljes, ha mégiscsak megfizetjük az adót. Ugyanis arról maga Isten gondoskodik. Ugye a hal szájában ott volt a pénz. A szabadság eredete tehát Istenben gyökerezik. Ő ajándékozza nekünk azzal együtt, hogy mi fiakká lettünk. Olyan sokszor el szoktuk mondani azt is, hogy Ádámnak és Évának még szabad akaratuk volt, választhatták Istent és dönthettek Isten ellen, rosszul választottak, és attól a pillanattól fogva a szabadságukat elvesztették. És az embernek nincs szabadsága. Szabadságunk van arra, hogy töltött káposztát vagy rántott halat együnk. Arra van szabadságunk. De az Isten dolgaira nézve nincsen szabadságunk. És akkor lesz újra, hogyha hitáltal Isten gyermekeivé lettünk, akkor megint szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk arra, hogy elutasítsuk Isten akaratát, hiszen még a hívő ember is olyan sokszor engedetlen gyermeke Istennek, de szabadok vagyunk arra is, hogy teljesítsük Isten akaratát. Erre más ember nem képes, mert nem ismeri Isten akaratát. De akik az ő gyermekei lettek, azok élő és párbeszédes kapcsolatban vannak Istennel, azok ismerik Isten akaratát. Másodjára a szabadság lényegéről kell beszélnünk. A szabadság lényege éppen az, hogy le tud mondani saját magáról, hogy le tud mondani a szabadságról. Jézus Isten fia, és még csak nem is úgy, mint Péter, azaz tényleg nem kellett volna megfizetni a templomadót, és mégis megfizette. Ráadásul rabbi volt, azaz tanító, így kérhetett volna mentességet, de ezzel a lehetőséggel sem élt. Így mondja Péternek, de hogy ne botránkoztassuk meg őket. A szabadság lényege tehát az, hogy le tudunk róla mondani, szeretetből, másokra való tekintettel a megbotránkoztatás elkerülése végett. Pap Laciról, a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívóról mesélik azt a történetet, hogy egyszer az utcán megtámadták. Többen voltak, nem ütött oda, mert tudta, hogy ha odaüt, akkor lehet, hogy akit megüt, az nem marad életben. És ő, a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, elszaladt. Mert szabadsága volt erre, hogy ne üssön vissza, hanem inkább elszaladt, inkább még a szégyent is vállalta, mert tudta, hogy nem jó, hogyha ő visszaüt. Az újjászületett emberek nincsenek a törvény uralma alatt. Mi már mentesek vagyunk, mi már szabadok vagyunk a törvénytől, de Istenre és embertársainkra tekintettel mégiscsak igyekszünk megtartani a társadalmi és az erkölcsi törvényeket úgy, ahogyan Isten az Ószövetségben elénk adja. Nem vagyunk a törvény uralma alatt, szabadok vagyunk, és mégis a törvény uralma alá helyezzük magunkat, mégis Isten akarata alá helyezzük magunkat, mert az igazi szabadság az, hogy önmagáról is le tud mondani. A szabadság lényege nem a marxista értelemben vett felismert szükségszerűség, hanem Isten felismert akarata. Isten most, ebben a pillanatban, vajon mit kíván tőlem? Szabad vagyok arra, hogy ezt megértsem. Szabad vagyok arra, hogy ezt megcselekedjem. Előfordul, hogy nem cselekszem meg. Arra is van szabadságom. De mennyivel jobb? Jobb nekem is, és jobb az embertársaimnak is, hogyha azt teszem, amit Isten mond nekem. Ez az igazi szabadság. Isten felismert akarata. De végül arról is kell beszélnünk, hogy ennek a szabadságnak ára is van. Úgy, ahogyan a szabadság harcokban, amikor kivívta egy-egy nemzet a maga szabadságát, az bizony emberek sokaságának az életébe került. És itt ebben a történetben is azt látjuk, hogy Péternek egy fillérjébe sem került a templomadó megfizetése. Jézus fizette ki helyette. Menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem, és érted. Péter úgy fizette meg a templomadót, hogy egy fillért sem kellett megfizetnie. És hogyha itt most, a szabadság alatt, a bűnök alól történő felszabadulást értjük, mint ahogyan, ugye így szokták párhuzamba állítani a hívő ember életét a zsidó nép vándorlásával, hogy amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, amikor keresztül mentek száraz lábbal a vörös tengeren, és Isten a vizet visszabocsátotta a zsidók után a résbe behatoló egyiptomiakra, és azok a vízbe fulladtak. Ez volt a zsidók szabadulása Egyiptomból, és ezt szoktuk párhuzamba állítani, hogy ez olyan, mint amikor az ember megszabadul a bűnök rabságából. Ezt Isten adja. Lásd az odarendelt halat. Mint ahogyan a bűn átkától való megszabadítást is Isten készítette el, ő rendelte, ő adta, és ő valósította meg. De Péter tartozását Jézus fizette meg, ő fizetett helyette, mint ahogy a mi bűneinkért is Jézus fizetett. Ahogyan Péter, szintén Péter első levelében olvassuk, nem veszendő dolgokon, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. A szabadság eredete tehát Istenben van, az ő gyermekei a szabadok, a szabadság lényege, hogy másokra való tekintettel és Istenre való tekintettel még a saját szabadságunkat is korlátozhatjuk, és a szabadság ára Jézus Krisztus vére, mert ő szabadított meg bennünket a bűn átkától. Hadd legyen ez a 2014-es esztendő vasárnapjainak a végszava, hiszen ebből élünk, és 2015-ben is ebből fogunk élni. Jézus Krisztusnak kereszten kiontott véréből. Amen. A 380. megkezdett dicséretünk második versét énekeljük. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy. Urunk, köszönjük, hogy te szerezted meg számunkra a szabadságot, a te véred árán váltottál meg bennünket atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hogy te vagy a szabadságnak az eredete, a te akaratod a szabadság lényege, és a szabadság árát te fizetted meg. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk szabadok, és így élhetünk ebben a világban, mint ahogyan a szolgálók uruk kezére néznek, mint ahogyan azok a szolgáló lányok, akik a családban, a hétköznapi életben, a konyhában tevékenykedtek, és figyelték azt, hogy mit mond az ő úrnőjük, és mit tesz az ő úrnőjük, úgy hadd figyeljünk mi rád, hadd várjuk a te kezed mozdulását, hadd értsük meg, mit kívánsz tőlünk, és legyen meg bennünk az a szabadság, hogy mi is azt szeressük tenni, amit te mondasz, hogy megtegyünk. Köszönjük, hogy így lehetünk igazán szabadok, így örülhetünk ebben a szabadságban, és így mondhatjuk el másoknak is, hogy milyen csodálatos a szabadság. Kérünk, Urunk, hogy azok, akiket valamilyen betegség, valamilyen lelki teher vagy gyász köt gúzsba, te szabadíts fel őket a te dicsőítésedre és a neked való hálaadásra, hiszen minden a te kezedből jön, és ha téged szeretünk, akkor minden a javunkra szolgál. Értesd meg ezt velünk a nehéz napokban is. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott háladásunkat erre az esztendőre nézve, és könyörgésünket a következőre, hogyha szabadságot adtál már nekünk, tudjunk jól élni ezzel a szabadsággal. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és testvérek, hallgassák meg a hirdetéseket.